Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Sajtóértesülések szerint a magyar kormány jelezte az Európai Bizottságnak, ugyan elvben továbbra is elkötelezett a nyugdíj és adóreform mellett, amelyek a helyreállítási alap 10,4 milliárd eurónyi forrásához szükségesek, de a magyar költségvetés helyzete és az augusztus 31-i határidő miatt ezt rövid távon nem tudja teljesíteni. Az Európai Bizottság tisztségviselői szerint ugyanakkor az új magyar kormány hozzáállása több mint konstruktív, és mindenkinek az az érdeke, hogy a lehető legtöbb forrást megmenthessék a helyreállítási alapból, ám ennek mértéke még kérdéses. A katonák munkakörülményeinek javítására kívánja fordítani a volt hadtörténeti intézet és múzeum épületének felújítására az idei és következő évre előirányzott 18 milliárd forintot Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető azt írja, hogy amikor áttekintette a korábbi terveket, világossá vált számára, a volt hadtörténeti intézet és múzeum teljesen elveszítette korábbi funkcióját, mivel az a kaszinó miniszter arisztokratikus igényei alapján került átalakításra, hogy azt miniszteri székhelyként használja. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, lehetőséget adnak a parancsnokoknak, hogy tegyenek javaslatot az általuk felügyelt objektumok infrastruktúrális fejlesztésére. A vezérkar szakmai állásfoglalása alapján döntenek majd arról, hogy mely laktanyákban és katonai objektumokban kezdődhetnek meg a szükséges felújítások, fogalmazott. Az Európai Unió támogatása nyomán csak nem 2 milliárd forintot használhat fel a készenléti rendőrség, nemzeti nyomozóiroda, illetve konzorciumi partnerei 2029. július végéig a határokon átnyúló kábítószerkereskedelem és az ezzel összefüggő bűncselekmények hatékony felderítésére és megakadályozására, jelentette be az NNI igazgatója a program nyitó rendezvényén Budapesten. Jenei Áron elmondta, a magyar állam társfinanszírozásával megvalósuló Delta elnevezési program megvalósításában a konzorcium vezető NNI-n kívül részt vesz az Országos Rendőrfőkapitányság, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Szakértői és Kutatóközpont is. A Delta, amely a többi között eszköz- és szoftverfejlesztés megvalósítását, illetve nemzetközi nyomozó csoportok felállítását is magában foglalja, a készenléti rendőrség eddigi legkomplexebb programja, fogalmazott. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, hangzott el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezletét követő sajtótájékoztatón Balaton Lellén, ahol Somogy vármegye rendőrfőkapitánya ismertette a rendőrök előtt álló feladatokat. Monár Gábor Somogy vármegye rendőrfőkapitánya lesz a vármegyék rendőri munkáját összehangoló, június 1-től szeptember 15-ig működő Balatoni Koordinációs Bizottság soros elnöke. Molnár Gábor kitért arra is, hogy a buli turizmus ma már nem kizárólag Siófokra jellemző, egyre jobban áttulódik Balaton Lellére, ahol az önkormányzat mintegy 300 kamera kihelyezésével és a vandál viselkedést meg nem engedő helyi rendeletek alkotásával készült fel a helyzetre. A rendőrfőkapitány a Balatoni Koordinációs Bizottság legfontosabb feladatának azt nevezte, hogy a látogatók és a lakosság szubjektív biztonságérzete megfelelő legyen. Hozzátette, minden kapitányságon áldozatsegítő is dolgozik majd, illetőleg terveznek munkaerő átcsoportosítást, továbbá idén is lesznek lovas, kutyás és kerékpáros rendőrök. A vízi rendészet pedig rendelkezik megfelelő hajóállománnyal, fogalmazott. Testi-lelki feltöltődést ígér Pünköst hétfőn Esztergomban a Közösségek napja, írja a Magyar Kurír. Esztergomban a Bazilika előtti tér és környéke ad otthont május 25-én Pünköst hétfőn az Esztergom budapesti főegyházmegye szervezésében a Közösségek napjának, melyre 10 és 17 óra 30 között várják az érdeklődőket. A programsorozat délelőtt 10 óra 30 perckor ünnepi szentmisével kezdődik a Bazilikában, ahol átadják az idei Szent Adalbert díjakat. Sport. A névadó Póta Georgina vezetésével megnyitotta kapuit Zuglóban a Póta Ping-Pong asztali teniszcsarnok, amelyben a házigazda szándéka szerint professzionális szakmai háttér a közösségi élményközpontú pingponggal találkozik. Az ötszörös olimpikon kétszeres Európa-bajnok, 41 éves játékos a sajtótájékoztatóval egybekötött megnyitón felidézte, hogy 5 évesen kezdett el játszani. Mint fogalmazott, egész életét ebben a sportágban töltötte, sok pingpong termet látott szerte a világon, és sok tapasztalatot gyűjtött. Végül az időjárásról. Derült vagy gyengén fátyolfelhős, száraz idő várható. Az északias szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Csak néhol élénkülhet meg a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 16 fok között valószínű, de a szélvidett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Touching hands, reaching out, touching me, touching you.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Rangos elismerést vehetett át a Superszum Alapítvány a Miskolci Nemzeti Színházban a Városnapja alkalmából rendezett díszközgyűlésen. A civilek támogatásáért odaítélt díj után a szervezet már a következő nagy céljára koncentrál. Jelenleg egy saját kis busz beszerzésére gyűjtenek. A jármű létfontosságú az alapítvány működéséhez, hiszen segítségével még több rászoruló családhoz és gyermekhez tudják majd eljuttatni a támogatásokat. A részletekről Bernasconi Busz Katalint, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökét hallják.
Nagyon szépen köszönöm a Superszum csapat és önkéntesei nevében a gratulációkat. Tényleg nagyon jól esett ez az elismerés, mert pont a legjobbkor jött, amikor én ugye megtudtam, hogy valaki titokban felterjesztett minket erre a díjra. Ez egy nagyon fekete pénteki nap volt, és én már a telefont sem akartam felvenni. De valamiért mégis felvettem így péntek késő délután a telefont, és Kovács Zsuzsa a polgármesteri hivatalból, ismerem Zsuzsát nagyon jól, és a csengő, barátságos, nagyon-nagyon-nagyon kedves hangjával árult el nekünk, hogy a felterjesztésre került a Superszum alapítványára a díjra. Először nem is akartam elhinni, de utána ugye tovább haladva az időben tényleg tudatosult bennünk, hogy ezt tényleg megnyerhetjük, és tényleg milyen lehet ez a díj. És amikor a közgyűlés mindenki által igenlő szavazattal elfogadta a Superszum közhasznú alapítványra való felterjesztést, akkor azért én magamban már nagyon-nagyon-nagyon örültem, de tegnap volt az, amikor ünnepelhettünk is. Úgyhogy én tényleg mindenkinek nagyon köszönöm, mert ez egy olyan díj, amit nem egy lájkgyűjtő poszttal, és kinek van több ismerőse gyűjtéssel és szavazással nyert a Szuperszum Közszolgálatalapítvány, hanem tényleg azért, amit tettünk, amit csinálunk, amiért minden nap küzdünk, és amiben hiszünk minden nap. Ez miattunk és értünk van ez a díj ebben az évben, úgyhogy én minden önkéntesemet piedesztára felteszek, és hálásan köszönöm az idejüket, energiájukat, és azt, amit beletesznek a Szuperszum munkájába. A civilekért végzett tevékenységünk az elmúlt egy évben én szerintem nagyon-nagyon-nagyon magasra ívelt, és ezért is küzdünk, ezért az autóért most, amiért most belevágtunk ugye pár hónappal ezelőtt a gyűjtésbe, mert nagyon-nagyon-nagyon széles spektrumban és széles skálán mozog a tevékenységünk, a fogyatékkal élő emberek, fogyatékkal élő gyerekek, az intézmények, kórházak, valamint ugye a gyermekjóléti szolgálat, a meszegyi, a családsegítő szolgálat, ugye, akkor a gyermekek átmeneti otthon, a családok átmeneti otthon, tényleg mindenkivel együtt dolgozva, vidéken és Miskolcon, és ugye teljes Borsod megyében, sőt most már ugye Erdélyben is. Nagyon-nagyon-nagyon sok munkát és sok időt teszünk ebbe a tevékenységbe a Szuperszum Alapítványnál, és látják azt az eredményt, amit elérünk. Úgyhogy én szerintem ez mindannyiunk érdeme, mert mindenki szívvel, lélekkel teszi azt, amit tesz nálunk, és nálunk mindenki önkéntes, tehát nem tudok egy olyan embert mondani, aki ezt fizetségért csinálná, hanem tényleg a szívvel, lélekkel önkéntesként. Idén ugye sok esemény és sok olyan információ, és ugye a díj is benne van ebben, hogy nekünk szükségünk van egy buszra, tehát eljutottunk arra a pontra, amikor már nem tudjuk megoldani a szállítást, a gyűjtést, a cégekhez való eljutást, a cégektől való adomány elhozatalát, mindig bérelni kellett egy buszt, vagy kölcsön kérni, vagy szívességet kérni valakitől, és itt nagyon sokszor az idő egy olyan tényező, amikor nem tudtunk állni, mert fullon volt a raktárunk, vagy éppen üres volt a raktárunk, és el kellett volna menni adományért, ahol vártak volna minket, de az autó hiánya az így nem engedte, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy belevágunk egy autó vásárlásába. Pályázatokat sajnos nem nyertünk, úgyhogy eddig mindig negatív válaszokat kaptunk a pályázatainkra. De mindenki, akikkel én beszéltem, azt mondta, hogy nagyon-nagyon sokan támogatnak ebben minket majd, nagyon sokan mellettünk állnak, azok az emberek is, akiket eddig segítettünk, és azok is, akiket eddig nem segítettünk, mert látják a munkánkat, értékelik a munkánkat.
Megkezdődött a Sárospataki Kispataki tájház felújítása. A tájház nem csak egy régi épület, hanem a helyi hagyományok, emlékek és közösségi történetek őrzője is. A felújításnak köszönhetően méltóbb környezetben maradhat fenn mindaz, amit elődeink ránk hagytak. Mózes Árpád alpolgármestert hallják.
Ez is egy olyan elhanyagolt örökségünk a városvezetésnek. Ez a Kispatak nevű városrészünkön van, ahol nem csak a város, hanem ugye ennek a városrésznek a közösség életében is fontos szerepet töltött be ez az épület. Ez egy hagyományos vályokból épült épület, nádfedéssel. Most itt nem figyeltek oda sajnos erre, és ugye ezek az épületek nagyon sérülékenyek. Itt sajnos elhanyagolták ezt, úgyhogy itt már a fal szerkezetet is pótolni kellett. Most sikerült erre forrást találni, csak ennek egy ilyen építménynek a tervezése, engedélyeztetése nem egy egyszerű eljárás. Nem úgy van, hogy lebontjuk a tetőt, hívjuk a mesterembert és újjáépítjük, tehát ezt meg kellett terveztetnünk, engedélyeztetni kellett, meg kellett találni hozzá a megfelelő szakembereket. De nagy örömünkre szolgált, hogy a kommunális szervezetben vannak olyan embereink, akik a falazásban, valamint a tetőszerkezet eltávolításában, illetve az új vászerkezetnek a felépítését meg tudták maguk valósítani, és csak a nád fedéshez kellett szakembereket hívnunk. Gyakorlatilag a tetőszerkezet nem nagyon tér el, ugye, mert gerendák vannak, a gerendákon tetőlecek vannak, csak a fedés más, ez ugye náddal történik. Most a tetőszerkezetnek a eltávolítását azt ácsok meg tudták valósítani. Itt a speciális feladat az a nádfedés. A NAD az hál' Istennek Magyarországon elérhető, beszerezhető, és találtunk megfelelő szakembereket is. Hajdunánásról érkezett három fiatal ember, akik tényleg egyszerűen csodálatom méltó gyorsasággal és szakértelemmel helyezik fel a nádat a tetőre. Én magam is kimentem többször, is megcsodáltam a munkájukat, mert nagyon látványos, nagyon szép. Mindenféleképp közösségi szerepet szánunk ennek az épületnek. Szeretnénk ezeket a hagyományokat folytatni mi is, csak ugye mivel hosszú évekig nem volt használva az az épület, így sajnos ezek a közösségek is kicsit el is öregedtek, elfáradtak, nem volt helyszín se, úgyhogy ezeket most újra felrázni, de megtesszük a kísérletet, megpróbáljuk felelevinni ezeket a régi hagyományos szokásokat, szalonnasütéseket, beszélgetéseket.
Megjelent Csontos László újságíró, író és történész legújabb történelmi regénye, a Szikszó 1588, a Rákócziak csillaga. A kötet bemutatója alkalmából a szerző egy izgalmas író-olvasó találkozó hívta időutazásra az érdeklődőket a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtárban. A mű a 15 éves háborút megelőző korszak legnagyobb csatáját dolgozza fel, amelyet a törökök bosszú hadjáratként indítottak Szikszó ellen. A támadókat végül Rákóczi Zsigmond magyar és német egységekből álló serege egy ütközetben legyőzte. A könyv a harci részleteken túl bemutatja a korabeli vadászatokat, bajvívásokat, a végvári költészetet és a török fürdők világát is. Most Csontos Lászlót, a könyv íróját hallják.
Ugye megint írtam egy történelmi kisregényt, nevezetesen az itt látható Szikszó 1588, a Rákócziak csillagát. Ez pedig onnan jött, hogy körülbelül 2,5-3 éve elkezdtem rajta gondolkodni, hogy ugye a három nagy korszakot megcsináltam, a tatárjárást megcsináltam, megcsináltam a kurucidőket, megcsináltam a 1848-49-es szabadságharcot, tehát még ugye valami hiányzik, hát én pontosan tudtam, hogy mi hiányzik, a török idők hiányzott belőle, amit még szerettem volna megcsinálni, még engem motivált, és akkor ez eszembe jutott, de ugye nem így van, hogy az ember csettint egyet és megcsinálja, hanem akkor csinálja meg, amikor megvannak a feltételek hozzá. Tehát a feltételek alatt elsősorban az anyagiakat értem, tehát hogy amikor van rá lehetőség, hogy ki tudom adni a kötetet. És akkor fontosnak tartja, és egy jelentősebb összeggel hajlandó volt a város beszállni. A többit meg már csak úgy mellé kellett gyűjteni, de az már egyszerűbb volt, hiszen láttam, hogy ez meg fog jelenni, és akkor elkezdtem rajta dolgozni. De fejben ez már, mondom, 2,5-3 éves történet, közben olvasgattam sok mindent, például adott korszaknak a bajvívásáról, a magyar-török bajvívásokról, híres vitézekről, de egészen pontosan, ugye, hogy ment a levelezéstől kezdve a lebonyolításig, hiszen ennek meg volt a rituáléja, pontosan megcsinálva, ugyanúgy nagyon sok minden más is benne van, hiszen a török fürdőtől a magyar verskultúráig mindent összeszedtem, ami volt időm olvasgatni vele kapcsolatban, gyűjteni az információkat, és igen, benne van, már csak azért is, mert igyekeztem, hogy bemutatni a korszakot, tehát nem csak a csatát bemutatni, meg Szikszót, hanem magát az egész korszakot, a hódoltság idejét, és ugye, mint mondtam, ugye nagyon sok szálon futnak a történetek, hiszen az egész egyébként abból indult, hogy a Szikszó hódoltság is adót fizetett a magyaroknak, és adót fizetett a törököknek is. Akkor utána egy idő után Szikszó városa megtagadta a törököknek az adófizetést, amit a törökök ugye rossz néven vettek, mert hogy még egy város azt mondja, hogy nem fizet, az még hagyján, de hogyha van egy példa, aki nem fizet és nem tudja meg, akkor utána a többi is azt mondja, hogy akkor én sem fogok fizetni, mert ha neki nem kell, akkor én miért fizessek? Alapon, tehát ugye a budai pasának ugye kénytelen volt valamit lépni, hiszen nem nyelhette le ezt a sértést, mert akkor szétesik az adórendszer, és nyilván ebből indult az egész történet. Tehát van benne helyszínként Buda, a várpalota ugye, amit még a Mátyás királyféle várpalota, ami felrobbant, mikor visszafoglaltuk Budát, ugye, tehát az is benne van helyszínként, benne van Székesfehérvár, amit akkor nem is Székesfehérvárnak hívtak, hanem Isztósni Belgrádnak. vannak, ugyanis a lakosságának jó része szerb volt, nem magyar nemzetiségű volt, nem betelepült szerb, és ez azért kerül bele a Székesfehérvár, mert hogy a Székesfehérvár szandzsák Béget bízta meg a budai pasa, hogy verje meg a magyarokat. Mert ugye ő már túl nagy volt ahhoz, hogy személyesen úgymond vezesse a hadat, hanem megbízta az egyik beosztottját, aki egyébként a Kara Mustafa nevű nagyon híres vitéz volt, török vitéz, őt bízta meg ezzel, és akkor Székesfehérvár is az a vidék, tehát még a Dunántúl is benne van a szikszói történetben. És akkor ugye van ott ugye különböző még, ugye említhetem itt Füleket, mert Füleken keresztül jöttek, tehát benne van a Felvidék is, Putnokvárosa, mert ugye ott kanyarodtak le, mert arra jöttek a Sajó mentén, benne van a Sajó mente, benne van Szendrő, Szendrő nagyon fontos helyszín volt, hiszen a magyar sereg ott gyülekezett, magyar-német sereg ott gyülekezett, vagy átjöttek Edelényen keresztül, mert ugye Szendrőből jöttek le Edelény, és úgy mentek Szikszónak ugye a török után. És ugye ez csak a térség, mert benne van természetesen Miskolc is, hiszen miskolci vitézek is nagy számmal részt vettek a csatában, már csak azért is, mert Homonnai Dluget István, aki a korszaknak egy nagyon híres személyisége volt, ő is nagy bajvívó volt, azon kívül főnemes, és a diózsőri vitézekkel jött, akkor még Diózső nem az ő tulajdonában volt, hanem haszonbérlője volt, amikor ugye a király tartozott neki, és akkor idatta neki Diózsőt, hogy ami a uradalom hoz bevételt, az a tied, és akkor le tudjuk tehát így barteroztak. És akkor így került a Homonnai Dluget a szikszói csatába a Diósgyőrből, és így benne van a diósgyőri vár, és ugye a diósgyőri vitézek, és maga a Homonnai Drugetnek a tevékenysége, vagy Eger is benne van, Eger a második fő helyszín benne egyébként, mégpedig azért, mert hogy a Rákóczi Zsigmond az egri főkapitány volt ekkor.
A Miskolci Állatkert izgalmas programokkal, gyermeknappal és zootáborral készül az előttünk álló időszakra. Mindkét rendezvény már régi hagyománynak számít a létesítmény életében, és évről évre hatalmas gyereksereget vonz. A különleges gyermeknapi mulatság május utolsó vasárnapján színes családi kikapcsolódással várja a látogatókat. A nyári táborok pedig a tanév végétől, június 22-től több turnusban kínálnak felejthetetlen élményeket a diákoknak. A táborozó gyerekek testközelből ismerhetik meg az állatvilágot, és bepillantást nyerhetnek a gondozók mindennapi munkájába is. A népszerű programokra a helyek gyorsan betelnek, ezért az intézmény javasolja az előzetes, időben történő regisztrációt. A részletekről Darvas Katalin adott tájékoztatást.
Május végén, május utolsó vasárnapján a gyerekeké lesz a főszerep itt az állatkertben, úgyhogy olyan programokkal készülünk, amikor itt a gyerekek eltölthetik akár az egész napjukat. Lesz arcfestő, ez a gyereknapon azt gondolom, hogy nem maradhat el, illetve egy bábelőadással és egy koncerttel is készülünk ezen a napon. Délelőtt az Egyszer volt mesezenekar látogat hozzánk, úgyhogy itt a kedvenc rajzfilmjeinknek a dalait lehet meghallgatni, és akár a mesefigurákkal is lehet majd találkozni. Délután pedig a Csodamalom Bábszínház jön el hozzánk, a Kiskakas Gyémánt Félk Rajcára című előadásukkal készülnek. Ugye ezen a napon is egész nap lesznek látványetetések, úgyhogy tényleg akár reggeltől késő délutánig itt a gyerekek megtalálják a szórakozásukat. Idén nyáron is, ahogy véget ér az iskola, rögtön a nyári szünet első hetében kezdődik a zootábor, és egészen 6 héten keresztül tart, úgyhogy augusztus elejéig várjuk a táborozókat ide a Miskolci Állatkertbe. Rendkívül izgalmas és érdekes programokkal várjuk a táborozóinkat. Igyekszünk minden évben valami újat is kitalálni, mert nagyon sok táborozónk van, aki évről évre visszajár, van, aki akár 5-6 alkalommal is eljön hozzánk, úgyhogy nagyon szeretik a táborainkat, és tényleg nagyon közeli kapcsolatba kerülhetnek az állatainkkal, ugyanis van több olyan állatunk, akihez akár be is tudunk a gyerekekkel menni, meg tudjuk őket etetni, egy kicsit így az állatgondozók mindennapi feladataiba is bele tudnak kóstolni, úgyhogy nagyon szokták élvezni a gyerekek, és azt gondolom, hogy nagyon hamar eltelik nekik is, és nekünk is ez a 6 hét. Ugye a tavasz az jellemzően a születéseknek az időszaka, de most nem csak születések, hanem állatszállításaink is voltak, úgyhogy rengeteg új jövevényünk van, a sort, ugye a kis Bennett kenguruk kezdték, akik elkezdték már a fejüket elődugdosni az erszényből elég korán tavasszal, most már annyira nagyra nőttek, hogy nem csak a fejüket szokták kidugni, hanem ki is járnak az erszényből, úgyhogy aki most jön hozzánk, már az erszényen kívül is megnézheti őket, nem csak a kikukucskáló fejeket vagy lábakat lehet látni, de rajtuk kívül is jöttek még világra apróságok. Született egy két puputevénk, ő a harmat nevet kapta a látogatóinktól, ezt egy szavazáson választhatták ki az érdeklődők, hogy mi legyen a kis tevének a neve. Úgyhogy ő is hihetetlenül nagyot nőtt, mióta megszületett, tényleg nagyon gyorsan fejlődik, egyre nagyobb, és már most tényleg bebarangolja az egész kifutót, és nemrég jött világra két kis Dávid szarvas borjunk, akik már lassan egy hónaposak, és már ők is így ketten együtt, ugye pár nap különbséggel születtek, úgyhogy ők mindig így együtt mozognak, így járják be a kifutót, és ugye már sokszor a csordával együtt vannak. Az előző év végén sajnos elpusztult a már 18 éves vadmacskánk, és az ő helyére érkezett egy fiatal kis egyéves vadmacska Him, ő Németországból érkezett hozzánk, és hát már teljesen birtokba vette a kifutóját, én azt gondolom, hogy sikerült neki teljesen belaknia. Ugye a vadmacska egy Magyarországon is őshonos védett ragadozó, úgyhogy ezért is tartjuk nagyon fontosnak a bemutatását, hogy már vele is lehet találkozni, már akinek sikerül megpillantania a kifutójában, ugyanis nagyon jól tud rejtőzködni. A vadmacskák egyébként a természetben is ilyenek, hogy szeretnek nagyon elbújni, tényleg a legsűrűbb erdőségeket kedvelik, úgyhogy itt is türelmesnek kell lenni, hogyha valaki szemügyre akarja venni a kis vadmacskánkat.
Immár 10. alkalommal kerül megrendezésre 60-ban a Népmese Fesztivál. A program május 28-án egy fotókiállítással veszi kezdetét, majd a június 6-ai héten végig programokkal várják az érdeklődőket a Grassalkovics kastély díszkertjében. A részletekről Pintér Zsolt fesztivál igazgatót Fekete Gábor kérdezte.
Menjünk vissza a kalendáriumba, egy évtized, egy kicsit értékel.
Hát egy csodaszép évtized van mögöttünk, a maga nehézségeivel is természetesen, de 10 éve még turán megálmodtuk ezt a Népmese Fesztivál ötletét egy galgamenti népművészeti fesztiválon. Ott jött a gondolat, hogy szükség lenne egy olyan folklór fesztiválra, ahol minden a népmesékről szól. És így született meg a Népmese Fesztivál ötlete, aminek ugye most már lassan egy évtizede 60-ad otthont, így lett a 7-7-60.
Erről beszéljünk. Miért került 60-ba?
Eredetileg Turán szerveztük a Turai kastélyban, és amikor a Turai kastély eladásra került, akkor kerestünk olyan partner szervezetet, aki hasonló infrastruktúrát tud biztosítani, és igazándiból 60 városa így kellően közel volt, és tárt karokkal fogadt. Ugye az infrastruktúrát, a helyszínt, azért a Grassalkovics kastélynak a díszkertje hasonlóan impozáns, nagyon-nagyon jó a családoknak, mert hogy a gyerekek védett helyen vannak, biztos helyen vannak, kellően tágas is ahhoz, hogy legyenek árnyékos, napfényes részek, így nagyon-nagyon megkedveltük ezt a helyszínt, meg hát az együttműködés.
Van-e olyan eleme ebben az évben, ami a jubileum előtt tisztelet?
Igen, hát tulajdonképpen az egész tizedik hetet, 7-60 az előtt tiszteleg, hogyha kilépve a folklórból akarnák ilyen szlogent használni, akkor best of hetet, 7-60, ami rá is került a plakátra, tehát hogy az elmúlt 10 év legkedveltebb programelemeit hozzuk el ide.
Konkrétan mikor lesz a Népmese Fesztivál, és nyilván, hogyha mondod a programeket, akkor helyszínek is vannak.
Így van, így 5 program, fő programcsomag köré szerveződnek a programok, amelynek most már több helyszíne is lesz. Május 28-án megnyílik a Szüzsé Fantázia nevű emlékfotókiállítás. Ez jövő héten csütörtökön, így van. Május 28-án az Ady Endre könyvtárban, és ott egy kis műsorral Ambrus Leventének a fotóiból, aki régóta fogza a népmesemondók. Június 6-án, hétfő reggel 8 órától megnyílnak a jurták ajtajai, és megkezdődik a 100+1 óra mesemondás, amikor hétfőtől szombat estig lehet élőszavas népmeséket két jurtában is hallgatni. 10-én és 11-én, igen, szerdán és csütörtökön lesz a tematikus mesenap, amikor osztályokat várunk, csoportokat várunk egy ilyen tematikus mesés foglalkozásra, kézműves foglalkozásokra. 12-én, pénteken pedig egy szakmai napot tartunk mesemondóknak és pedagógusoknak, és szombaton pedig egész nap, 13-án, június 13-án pedig egész nap a Grassalkovics kastély díszkertjében lesz a 10.
Szép Halomban tovább folytatódik egy különleges turisztikai attrakció kialakítása. Készül a Széphalmi meseút a Kazinczy Ferenc emlékkert területén. A meseterápiás elemekre épülő interaktív tanösvényen már készülnek a mesebeli házikók és az élményszerű állomások, amelyek játékos formában szólítják majd meg a családokat és a gyermekeket. Demján Ferenc múzeum pedagógust hallják.
A birtokon, tehát a Széphalmi birtokon, ezen az 5,5 hektáros területen tervezünk egy meseút tanösvényt készíteni. Gyakorlatilag a ihletet a 7 mérföldes meseút adta, ez Lilafüreden található, és ott voltunk egy tanulmányúton, megnéztük, hogy ez hogyan működik, ez a meseút, és hát nagyon jó tapasztalataink voltak, és úgy döntöttünk, ezen az éven betettük a projektbe azt, hogy létrehozzuk itt is ezt a meseutat, a Széphalmi meseutat. Természetesen igyekszünk majd úgy kialakítani a különböző állomásokat, hogy azok a magyar nyelv múzeumához kötődjenek. Tehát ezek a mesék, olyan meséket igyekszünk válogatni, illetve igyekeztünk válogatni, amelyekben nagy hangsúlyt kap a nyelv, ugye a magyar nyelvi fordulatok, a nyelvi leleményesség, és gyakorlatilag erre akarjuk felépíteni. Pici gyerekektől egészen a nagyokig, sőt, akár a felnőttekig várjuk majd a jelentkezőket erre a meseútra, úgy fogjuk felépíteni, hogy ez minden korosztálynak jó és megfelelő legyen. Ez konkrétan úgy fog kinézni, hogy lesznek állomások, ugye nálunk talán nem árulok el nagy titul, 6 állomás lesz összesen ennek a meseútnak, és ugye ezek a kis házikók lakattal zárhatók, de aki elindul majd ezen a meseúton, legyenek azok kiránduló osztályok, legyenek akár családok, akik kijönnek hozzánk. Akik elindulnak, ők megkapják a kis kulcsokat. Természetesen lesz egy kísérő a múzeumból, aki végigvezeti őket ezen az úton, ugye megismerteti őket a különböző mesékkel. És az a lényeg, hogy nagyon érdekes, nagyon izgalmas feladatokat kell megoldani. Ezek a feladatok úgy nevezett nyílt végű feladatok, és az a lényeg, hogy egy kicsit önmagunkat is megismerjük majd a meseút során. Tehát egyfajta önfejlesztő, önmegismerő programnak ajánljuk majd mind a gyerekek, mind pedig a felnőttek részére. Az előkészületek most már jól haladnak, ugye nagyjából a házikók is készülnek, bár mi eddig csak képeket láttunk róla, de hamarosan majd meg fogjuk tekinteni a helyszínen is, hogy ezek hogyan készülnek. Nagyon jó a dizájn, tehát jó lesz a kialakítás, nagyon szépen kialakítják a grafikusok ugye ezeket a kis házikókat. És hát ki kell még jelölnünk azt, hogy konkrétan itt a birtokon, ugye, hol helyezkedjenek el ezek az állomások. Nagyjából már megvannak ezek a helyek egyébként, de nyilván majd a Meseút Egyesület, hogyha ellátogat hozzánk, akkor együttesen, közösen kialakítjuk ezeket a végső pontokat.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A Romkeszt legújabb epizódjában az Egyetem Roma Szakkollégiumának tagja Gáspár Emília és Németh Viktória beszélgetnek Farmosi Andreával, a tutormunkacsoportért felelős mentorral. Az adásban mélyebben megismerhetjük a Roma Szakkollégium tutormunkacsoportjának világát, hogyan dolgoznak a hallgatók a hátrányos helyzetű és roma általános és középiskolások támogatásáért, milyen elvek mentén épül fel a mentorálás, és milyen élmények formálják a közösséget. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
A mentorhálózat kialakításában történő segítségnyújtás és a komplex alapprogram támogatása is célja volt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete együttműködési megállapodásának. Az ünnepélyes aláírást az egyetem konferenciatermében tartották, ahol elsőként az EKKE rektora, dr. Pajtókné dr. Tari Ilona köszöntette a résztvevőket. Elmondta, kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy hozzájáruljunk a köznevelés támogatásához és a pedagógus képzés színvonalának emeléséhez. Boldizsár Bertalan Gyula, a Köznevelési Szakértők Országos Egyesületének elnöke elmondta, hogy az egyesület 1995-től működik, és az ország minden pontjáról vannak be szakértőket, akik segítik a köznevelés és az oktatás fejlesztését. Az esemény ünnepélyes aláírással zárult, ahol az EKKE rektora, dr. Pajtókné dr. Tari Ilona és Boldizsár Bertalan Gyula, a Köznevelési Szakértők Országos Egyesületének elnöke megpecsételték a szakmai együttműködés hosszú távú alapjait. A Szénrégió Bizottság titkársága a LifeIP projekt keretében egy hétfős delegációt fogadott az észtországi Idavirú Szénrégióból. A találkozó fő célja az igazságos átmenettel kapcsolatos tapasztalatok megosztása volt. A delegációt az Idavirú megyei önkormányzati szövetség képviselői, polgármesterek és alpolgármesterek alkották. A program első részeként a delegáció a Mátrai erőműbe látogatott, ahol az MVM Mátra Energia ZRT vezérigazgatója Vécsi György ismertette az erőmű jövőképét, illetve az üzemlátogatás részeként betekinthettek az erőmű működésébe is. Az erőmű meglátogatása után a titkárság egy workshopot szervezett Visontán, mely az átmenetben leginkább érintett polgármesterek és az Energiaügyi Minisztérium képviselőinek részvételével valósult meg. A találkozó a LifeIP North Hood Trans projekt keretében valósult meg, melyben a Szénrégió Bizottság titkársága felelős a más szénrégiókkal történő kapcsolatok kialakításáért, a jó gyakorlatok becsatornázásáért és azok adaptálási lehetőségeinek feltárásáért. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Az Oktáv projekt az Erasmus Plus program támogatásával valósul meg 6 közép-európai felsőoktatási intézmény részvételével. Ennek második állomásaként 4 napos képzést tartottak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Az Oktatási Világpolgárok Nemzetközi Szemlélet a Tanító és Tanárképzésben projekt célja, hogy a jövő pedagógusai felkészülten és magabiztosan tudjanak alkalmazkodni a globális kihívásokhoz. Elsőként Pilot 1 féléves kurzusokat tartottak a partnerintézményekben, amelyek során a hallgatók kipróbálhatták a fejlesztett tananyagot és módszereket. Az Oktáv Nemzetközi Tavasz Pilot 2 a program második állomása volt, egy olyan blended intenzív program, amely lehetőséget adott arra, hogy a hallgatók személyesen is találkozzanak, közösen dolgozzanak projekteken és megtapasztalják a nemzetközi együttműködés mindennapjait. A 4 napos eseményen a főszervező EKKE mellett a Milton Friedman Egyetem, az Újvidéki Egyetem, a Páciumi Keresztény Egyetem, a Sejé János Egyetem és a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem hallgatói és oktatói osztották meg egymással ismereteiket, tapasztalataikat. A hallgatók kisebb csoportokban 3 tematikus kurzuson vettek részt, emellett közösségi és kulturális programokra is volt lehetőségük, megismerkedtek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem képzéseivel, bejárták a líceumot és Eger városának ikonikus helyszíneit. A híreket Pásti Blankától hallották.
Lícómikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ez a Romcast Podcast legújabb adása. Én Gáspár Emília vagyok, a szakkollégium egyik tagja, és sok szeretettel üdvözlöm.
Farmosi Andrea vagyok, üdvözlök én is mindenkit. Az EGRI Roma szakkollégium mentoraként és a tutor munkacsoport mentorvezetőjeként vagyok most jelen a mai Romcastben.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Németh Viktória vagyok, az EGRI Roma szakkollégium tagja, valamint a tutor munkacsoport tagja.
Köszönöm szépen, hogy bemutatkoztatok. Ebben az adásban a tutor munkacsoportot fogjuk bemutatni. Ehhez kapcsolódóan az első kérdésem Andihoz szól. Andi, hogyan kerültél a tutor munkacsoporti felelős pozícióba? Mi a legfontosabb célod mentorként?
Én harmadik éve oktatok itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Előtte a gyermekvédelemben dolgoztam nagyon hosszú ideig szakemberként, szociálpedagógusként, és amikor átjöttem oktatni ide a szociálpedagógia tanszékre, akkor merült fel az, hogy itt a tanszék gondozásában van egy nagyon szuper közösség, amit ugye EGRI Roma szakkollégiumnak hívnak, és hogy ebben a szervezetben mentorálásra is van lehetőség, és mikor ugye ez felmerült, akkor én természetesen örömmel csatlakoztam ehhez a közösséghez. Ebben a szakkollégiumban több munkacsoport működik, némelyiknek ugye akkor már volt gazdája, a tutor munkacsoportnak is volt egyébként, tehát dr. Hadnagy József igazgató, szakkollégium igazgató gondozta akkor ezt a munkacsoportot, de felmerült annak a lehetősége, hogy én átvegyem ezt a feladatot, úgyhogy én nagyon örömmel vállaltam ezt, főleg, hogy a korábbi munkáim is inkább gyerekekhez is kötődtek, óvodaiskolai szociális segítőként is dolgoztam, ahol nagyon sok gyerekkel foglalkoztunk, tehát a szakmámból adódóan is, úgyhogy mindenképpen ezt a munkacsoportot közelállónak tartottam magamhoz, úgyhogy nem volt kérdés, hogy szívesen csatlakozzak, és ezt a munkacsoport vezetői pozíciót elvállaljam, vagy kipróbáljam, úgyhogy azóta is vezetem mentorként ezt a munkacsoportot. Hogy mi a célom mentorként? Elsősorban így a tutor munkacsoporton belül szeretnék válaszolni erre, mert hogy ugye egyéni mentorálást is végzünk a szakkollégiumban, az egy kicsit ugye más célokat fogalmaz meg, de az, hogy a tutorban milyen célokat tartok fontosnak, azt gondolom, hogy a hallgatókkal, akik a tutor munkacsoportnak a tagjai, fontos megérteni közösen, tehát hogy segít hetek nekik abban, hogy ők megértsék, hogy a gyerekekkel végzett munkának milyen pedagógiai és milyen szociális háttere van. Mindenképpen jó, hogyha a hallgatóknak fejlődhet a reflektivitása. Szeretném őket támogatni a nehéz helyzetek feldolgozásában. Tehát vannak olyan viselkedési helyzetek, akár problémák, motiválatlanság, családi háttér a gyerekeknél, akiket ugye ők korepetálnak kint a Szalaváros részben, amelyekkel meg kell tudni küzdeniük, és fontos célom, hogy a tutorok tudatos, érzékeny és kompetens segítőkké válhassanak kint a terepen.
Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy mindez, amit felsoroltál, azok a célok, azok megvalósulnak, és a tutor munkacsoportban való tevékenységet így ez a szemlélet hatja át. Úgyhogy most Vikihez fordulnék. Először is miért csatlakoztál a Roma szakkollégiumhoz? Mi vonzott különösen a tutor munkacsoportba?
Hát én egy cigány soron nőttem fel Ózd mellett, és kérdésemben merült fel számomra, hogy érettségi után egyetemre fogok jönni. Érte egy elég rossz incidens az érettségit követően a cigányságom miatt, így úgy gondoltam, hogy jó, akkor csatlakoznom kell egy olyan szervezetbe, ami nekem építi a cigányságomat és az identitástudatomat, és segít felismerni azokat az értékeket magamban, ami én vagyok. Úgyhogy én emiatt csatlakoztam a Roma szakkollégiumba, és ott ugye a felvételin felmerültek ezek a munkacsoportok, hogy kötelességünk csatlakozni valamelyikbe, tevékenykednünk kell. És mikor Hadnagy Józsi elmondta a felvételin, hogy mit is csinál a tutor munkacsoport, kérdésem volt számomra, hogy ne én akkor visszamegyek a cigánytelepre, ami hasonló ahhoz a cigánysorhoz, ahol én felnőttem. Ezek a gyerekek olyan gyerekek, akiket mi ott korrepetálunk, akik szenvedélyesek, és annyi szeretet van bennük, hogy ezt elmondani nem lehet, és mi is is folyamatosan fejlődünk, engem így ez vonzott így már az első úgymond látogatás során ott a telepen kint, amikor mi kimentünk a szegregátumba, hogy annyi szeretet van a gyerekekben. Úgyhogy volt egy, azt hiszem, 3 hetes próbaidőnk volt, amikor, ami után eldönthettük, hogy véglegesen melyikünk a csapatba szeretnénk csatlakozni. Ott már egyértelművé vált számomra, hogy a tutor munkacsapatban fogok tovább tevékenykedni.
Én ehhez nagyon tudok csatlakozni. Én is, hát igazából már a szakkollégiumi tagságom előtt óta működök, dolgozgatok a tutor munkacsoportban. Nekem az első élményem az egy nyári tábor volt, amit akkor ott szerveztünk, és ott ilyen belépsz és mély víz, ott vannak a gyerekek, eltöltesz velük igazából egy órát, és elvarázsolnak, aztán onnan nem tudsz nagyon kiszabadulni, úgyhogy most már én is. Hát ez már a 4. év, hogy ott tevékenykedem, aztán most ezt kicsit kiszélesítettük, és most már a belvárosban található ifipontba is bejárnak ezek a gyerekek, ahol jelenleg ifjúsági koordinátorként működem. Úgyhogy igazából az, hogy miért, hogy mi vonzott, szerintem ezt egy ember csak úgy tudja csinálni, hogyha ez a fajta társadalmi felelősségvállalás, amit egy-egy cigánytelepen, egy szegregált területen tud végezni, hogyha ezt így a szívügyének tartja, és az ilyen első pillanattól kezdve megtörténik ez a varázs. Úgyhogy, és rengetegféle támogatást kapunk a mentorunktól. Úgyhogy, Andi, hozzád szólok, milyen alapelvek mentén szervezed meg a munkacsoport tevékenységeit?
Hát több alapelvet is fel tudnék ide sorolni. Én azt gondolom, hogy az első ilyen alapelv az mindenképpen a gyermekközpontúság lenne, ugyanis a gyerekeknek a szükségletei a biztonságos fejlődésükhöz leginkább fontos körülmények lehetnek a legfőbb iránytűk. Ez azt jelenti, hogy az érzelmi biztonság megteremtése, a fejlődési szinthez igazított támogatás, a tiszteletteli elfogadó jelenlét, ezek mind nagyon fontosak. Egy másik alapelv lenne szerintem a kapcsolat és a bizalom elve. Tehát a tutor-gyerek kapcsolat minősége az nagyobb hatással van a fejlődésre, mint bármilyen módszer, én azt gondolom. És ez, hogy a tutoráló hallgatók stabilan jelen vannak ezeknek a gyerekeknek az életébe, ez megbízhatóságot, következetességet, illetve ítélkezésmentes kommunikációt biztosít számukra, ami véleményem szerint a legfontosabb ebben a munkában.
És ezek az alapelvek a gyakorlatban hogyan valósulnak meg? Itt igazából mindenkihez szólok, aki szeretné, az kezdheti. Tehát mik a tutor munkacsoport feladatai? És ehhez kapcsolódóan szerintetek miért fontos a hátrányos helyzetű és vagy roma fiatalok támogatása?
Jó, hát itt most én mondanék akkor a feladatokról először, utána pedig szerintem Viki nagyon jól el tudja majd ezt a gyakorlatban, hogy hogyan valósul meg, ők hogyan tapasztalják. Én azt gondolom, hogy a tutor munkacsoportnak a fő feladata az, hogy felelős, érzékeny és reflektív egyetemistáknak a segítségével támogatást nyújtson hátrányos helyzetű gyermekeknek, miközben ugye a hallgatók is szakmailag is és emberileg is fejlődnek, és egy megtartó közösséget tudnak alkotni. Az, hogy ez ugye hogyan valósul meg a mindennapokban, hogy például segítik őket a tanulásban, ezt ők maguk tudják a legjobban elmondani.
Hát ez egy több tényezős dolog, hogy ez hogyan valósul meg a mindennapok során, hogy mi miként tevékenykedünk ezekkel a gyerekekkel. Nyilván felkészülünk a korrepetálásra, beszélünk a szülővel, hanyadikos a gyerek, mire van szüksége, van-e valamilyen háttértényező, ami befolyásolhatja az ő tanulmányi akadályozottságát, vagy ami miatt le van maradva az adott gyermek. Erre felkészülünk minden egyes adandó alkalomra rendszeresen. Egyébként van, aki hetente kétszer jár ki az adott gyerekhez, ez szükség igényli. Attól függ, hogy mennyire van lemaradva a gyermek, hány tantárgyból van szüksége. Korrepetálásra, és itt a korrepetálás mellett mennek ugye rendszeresen ezek a szabadidős programok is a gyerekeknek, aminek köszönhetően ők kikapcsolódhatnak, kizabadulhatnak úgymond a mindennapi körforgásukból, amiben ők vannak, ilyenkor főzhetnek, kézműveskedhetnek, stb. Viszont szerintem ami a legfontosabb, amit mi a korrepetálás mellett csinálunk, az az egyéni mentorálás, mert ezt úgy, hogy észre sem vesszük, történik folyamatosan, és a gyerekekkel kialakul egy bizalmi kapcsolat, ami miatt elkezdenek hozzánk kötődni, hívnak minket a szabad idejükben, írnak nekünk messengeren, nem tudom, ez nagyon gyakori szokott lenni, és akkor észre se vesszük, és úgy válunk egy példaképpé, hogy leszünk egy olyan személy az ő életükben, akik ők is szeretnének lenni majd idővel, és ezzel motiváljuk őket.
Szerintem nagyon-nagyon fontos dolgokat is, szavakat fogalmaztatok meg, és szerintem ami a legfontosabb és közös ebben a két gondolatban, az az, hogy ott vagyunk, és hogy mi a feladatunk az, hogy ott legyünk, és ott vagyunk. Ha kell, az kell, akkor a tanulmányban segítünk, ha kell, akkor ha csak egy kis törődésre, beszélgetésre vágyik a gyerek, akkor abban segítünk, és az is nagyon-nagyon fontos, hogy ugye mostanában elkezdtük ezt a életre nevelős programsorozatunkat, ahol főzni tanítjuk őket, a kézügyességüket próbáljuk fejleszteni, és a többi, és a többi. Igazából rengeteg terület van, amit így megcélzünk, és azt gondolom, hogy sikeresen. Úgyhogy ha már itt a korrepetálás felmerült, akkor Viki, ismét hozzád szólok. Hogyan néz ki egy átlagos korrepetálás? Mi az, amire a leginkább szükség van? Mi az a tantárgy?
Hát általában egyébként a történelmet, a matekot, illetve a magyar nyelvtant és irodalmat szokták kérni a gyerekek, de ez tényleg osztálytól, gyerektől függ, ez minden alkalommal van, hogy hetente változik, hogy na most akkor én környezetet hozok be, én most irodalmat hozok be, és akkor most ezt segítsünk, van, hogy a szózatot kell megtanulni. Ez nagyon más minden alkalommal. Hogyan zajlik? Hát mi erre mindig felkészülünk. Nyilván van olyan alkalom, amikor nem tudunk, hogyha nem irodalomra készülünk, hogy most akkor verset tanulunk, de ő környezetet hoz be, már hazavitt egy rossz jegyet, és veszekedtek vele otthon, tegyük fel. Hát akkor improzunk, és akkor környezetet tanulunk, vázlatot készítünk velük, nyomtatunk a közösségi házban, nekik feladatlapokat töltünk ki együtt. Ha szükséges, még online is korrepetáljuk őket, ezzel sose szokott probléma lenni. Mindig beszélünk a szülővel, hogy haladtunk, mire van még szüksége, van-e otthon szükség további korrepetálásra, hogy tanuljon vele a szülő otthon, vagy nincs, mert befejeztük az anyagot, és akkor a gyerek a következő alkalomra szintén hozza, ami volt, és ez így megy egy folyamatos körforgásba.
Igen, igazából nagyon egyet tudok veled érteni. Az, hogy nyilván ez idő és energia, hogy ha valaki ezt a munkacsoportot választja, viszont onnantól kezdve, hogyha ez átalakul egyfajta hivatásá, már igazából senkinek nem számít, és hogy nagyon fontos az, hogy mindig azt adjuk, amire szüksége van, és csak akkor adunk, hogyha kéri. Tehát szerintem ezek ilyen nagyon-nagyon fontos gondolatok, és még ehhez kapcsolódóan, ugye mindig vannak szupervízióink a munkacsoportunkon belül, ilyen szupervíziós gyűlések, ülések, vagy egyéni, ahol ezeket a, hogyha esetleges problémák vannak, vagy esetleg olyan dolog, ami nagyon meghatározó volt, akkor ezt kibeszélhetjük magunkból, és akkor ezekre megoldást találunk. És itt mind a kettőtökhöz szólok, hogy volt olyan élmény, ami különösen megmaradt. Andi, neked egy szupervízión elhangozva egy diáktól, egy hallgatótól, Viki, neked pedig egy mentorált diákkal kapcsolatban.
Én azt tudnám megemlíteni, ami így a leggyakrabban feljön ezeken a szupervíziós üléseken, hogy ezek a hallgatók nagyon-nagyon szívből végzik ugye a munkájukat, és tényleg nem csak ledolgozzák a feladatot, hanem úgy állnak hozzá, hogy teljes szívből jelen vannak, és érdekes, hogy annak ellenére, hogy sokat kint vannak, és odaadják az egész személyiségüket ebbe a munkába, mégis bizonytalanok szoktak lenni. Tehát, hogy a legtöbbször ez jön vissza, hogy jól csinálom-e. Ez a fő kulcskérdés szinte mindig mindegyikőjükben, hogy nem vagyok még így sem abban biztos, hogy jól, hogy az, amit csinálok, amit adok a gyerekeknek, az nekik jó-e. Tehát, hogy ez az állandó önreflexió, és nyilván ez azért is merül fel, mert ugye ők hátrányos helyzetű gyerekek, nehéz helyzetből jönnek, illetve ez a fajta tevékenység, ez nem egy azonnali visszacsatolást fog adni. Nyilván ott rögtön ők érzik, hogy jó élmény a gyereknek, ezzel is hangzott már ma is, hogy feltölti kölcsönösen a tutort is, meg a kis diákot is egy-egy ilyen alkalom, de azért ennek a, úgymond az kézzelfogható eredménye hosszabb távon szokott így megvalósulni, mondjuk egy jó évvégi jegy, vagy egy felvételi, vagy egy versenyeredmény, és hogy ezt velük elhitetni, hogy egyébként elég jónak lenni, tehát, hogy nem kell megváltani itt a világot feltétlenül minden alkalommal, és hogy ők nagyon jól csinálják. Tehát, hogy elég jó vagyok-e, jól csinálom-e, ezt tudnám kiemelni, mert ez nagyon visszatérő kérdés náluk.
Ami nekem nagyon meghatározó volt, és ami mai napig meghatározza így a gondolkodásomat, meg ami nagyban engem is meghatároz, az az volt, hogy volt egy srác, én ugye 3 éve tevékenykedem a munkacsoportban, 3 éve járok ki korrepetálni, volt egy srác, és én őt kaptam, és hát nem beszélt. Én úgy jártam ki hozzá 2,5 hétig, hogy ő nem szólt hozzám, ültünk csendbe, és néztük egymást, majd kimentem a 3. hét elején, és akkor így megszólalt magától, hogy neki amúgy házia van, és akkor kezdjünk már el valamit. Úgyhogy én 3 hétig úgymond csendben ültem, és kijártam hozzá, és akkor az volt az a pillanat, amikor úgy megértettem, hogy mit is csinálunk mi, hogy miért is járunk mi ki. Amikor úgy ott azt éreztem, hogy nagyon jó helyen vagyok, és hogy nekem itt a helyem, és kellek ennek a srácnak, és kellek a többi 34-35-40 gyereknek is, és kellünk nekik, hogy ott legyünk, mert hogy megszokott is. Mindennapivá váltam az ő életébe, rendszeres lettem így egyik pillanatról a másikra. És nekem ez volt, hogy így megbízott bennem.
Nagyon fontos, és szerintem nagyon fontos ez a reflektivitás, hogy kapjuk a visszajelzéseket, mi is adunk folyamatosan, és ezért szakmai kézben van tartva, szóval szakmailag ez így tud, ilyen minőségben tud haladni. Amit én még hozzá szeretnék tenni, ez a biztos pont, a 4 év, 3 év, 4 év, 2 év, 1 év alatt megfordulunk a gyerekek életében, és ezek nem csak a gyerekeknek fontos időszakok, hanem számunkra is, mert minket is folyamatosan csak, hogy hozzánk is folyamatosan csak ad, és hogy nem csak mi adunk, hanem nekünk is adnak. Mit tapasztaltok, hogyan változnak a gyerekek a rendszeres találkozások és foglalkozások hatására? És milyen kihívásokkal találkoztok?
Hát itt nekünk folyamatos kihívás, ugye az elején, mikor még kimegy egy új tutoros tag, hogy eljön egyáltalán a gyerek. Ott lesz a gyerek, hozzá a könyvet, hozzá a füzetet. Hajlandó leírni, vagy leírja órán a házit, hogy most ő akkor neki amúgy mit kell megcsinálni. Elengedik-e a szülőt, nyilván itt nem bíznak még bennünk az elején, nem tudják, hogy mit is csinálunk, hogy elengedik-e a szülők. És akkor ezek így, hát az idő elteltével változnak folyamatosan, meg azzal, hogy megbíznak bennünk, hogy rendszeressé, és ahogy te is mondtad, Mili, biztos ponttá válunk az ő életükben. Ez így változik az idő során, hogy ők kijönnek, igen, akkor látja, hogy basszus jobb jegyet kap iskolában, akkor az ott segít neki, hogy akkor ez a 2 óra, 2,5 óra, amit mi ott eltöltünk ott rendszeresen, az ott neki tényleg segít, és tényleg jó, és nem csak az van, hogy beül hozzánk és beszélgetünk. Úgyhogy gyakorlatilag ezt kezelnünk nem is nagyon kell szerintem, mert ezt így az idő hozza is az, hogy ott vagyunk rendszeresen, és akkor így megbíznak bennünk, és tudják, hogy ez nekik is kell. Így szerintem ezek.
Uh-huh. Én hozzátennék én is ehhez egy kicsit, tehát hogy azt gondolom, hogy a gyerekeknek a fejlődése az jól látható. Tehát, hogyha így kívülről megnézzük, ugye nagyon sok gyerek, tehát most is közel 30-37 gyerek jár vagy vesz igénybe ezt a tutorálást, tehát ez óriási szám szerintem, főleg úgy, hogy a tutor munkacsoportban 8-9 hallgató van, aki tevékenykedik, tehát ki tudjuk számolni, hogy egyébként mennyi, meg mekkora munkát végeznek kérdeznek a hallgatók, de most a gyerekekre visszatérve még, tehát, hogy ő bennük ez, tehát mi látjuk, hogy az iskolai eredményeiken, a személyiségüknek a változásában nagy változások vannak, tehát növekszik a tanulási motivációjuk, jobb órai részvételeket jeleznek vissza a szülők és a pedagógusok, javul a kommunikációjuk, a viselkedésük, az önbizalmuk, ez mind a hallgatóknak köszönhetően stabilabban kötődnek a tutor hallgatókhoz, és akár apró, de jól felismerhető előrelépések is vannak, hogy például egy korábban visszahúzódó gyerek tényleg elkezd beszélgetni, amit itt most hallottunk is. Tehát mindenképpen siker, hogy a gyerekek érzelmileg és a tanulásban is kapnak valamit, ami nekik igenis nagyon sokat számít.
Most ennyi fért bele a mai adásunkba. Kövessetek minket a social media felületeken, Instán, TikTokon, Facebookon, és legközelebb jövünk a következő Romcast podcast adásával.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója.